Üdvözlünk mindenkit, ez a Póráz negyedik adása. Sziasztok, kutyások!
Sziasztok!
Ma az örökbefogadásról fogunk beszélgetni. Ez egy nagyon-nagyon kényes témakör. Az örökbefogadás menete, az egy bonyolult folyamat, és hát ugye erről szerintem Erzsi nagyon-nagyon sokat tud nekünk mondani, úgyhogy át is adnám neki a szót. Kicsit mesélj nekünk arról, hogy hogyan működik egy örökbefogadás.
Hát én nagyon régóta többen helyen is önkéntesként tevékenykedem, úgyhogy egy pár örökbeadást már így végig statisztáltam. Mindig jó érzés, mikor elmegy egy kutya, ugyanakkor mindig meghal bennünk így valami. Én megmondom őszintén, minden örökbeadást végig sírok, hanem ott akkor otthon, főleg azokét, akiket már így nagyon megszerettem, vagy nagyon a szívemhez nőttek, nagyon sokat foglalkoztam bele. Igazából boldogság, mert egy kutya készen áll arra, hogy a kis hozott előéletével együtt már örökbefogadhatóvá válik. Megpróbáltuk neki átadni azt a menhelyen, mindazt, amivel elköltözhet egy családba. Ugye elég sok helyről jönnek, nagyon sokszor borzasztó körülmények közül, nagyon sokszor éheztetve, nagyon sokszor verve, viselkedés problémával, és mikor így sikerül idézőjelbe összeraknunk egy kutyát, akkor valahol ez egy ilyen boldogság. Ugye az örökbefogadás, nagyon sokan nem mernek örökbefogadni kutyát, pontosan ezek miatt. A dolgok miatt azért most már nagyon sok olyan menhely van, ahol foglalkoznak olyan szinten a kutyákkal, hogy örökbeadhatóvá tegyék őket. Nyilván nekik se az a lényeg, hogy egy teljesen kezelhetetlen kutya kerüljön ki a kezük közül. Megpróbálják úgy a kutyát átformálni viselkedésileg is, hogy egy ember életébe beilleszthető legyen. Ezért én csak szorgalmazni tudom. Nyilván vannak olyan menhelyek, akiknél ez időhiányában, munkaerőhiányában nem kivitelezhető, de szerintem mindenki tud olyan kutyát találni menhelyen, ahol tényleg úgy olyan kutyákat tudnak örökbe fogadni, és most már az a baj, hogy igazából fajtatiszta kutyákat is örökbe tudnak fogadni, hogyha valaki esetleg fajtatiszta kutyát szeretne, most már azt is örökbe tudnak fogadni. Maga az örökbefogadás menete, hát igazából a menhely, amit szokott kérni, oltást, csippárát szokták kérni, amit ugye ők egy másik állatkára rá tudnak fordítani. Mi azt preferáljuk ugyan, hogy ingyen kutya nincsen, tehát ezt a gazdának ugyanúgy rájuk kell költenie, ezáltal igazából ott csak segít, ugye egy másik bekerülő kutyának kifizeti ő a csipjét, oltását, mert ugye az a menhelyekről is oltva, csippezve mennek ki az állatok, és utána szigorú feltételekhez vannak kötve nagyon sok helyen, előkontrollal, utókontrollal, illetve nagyon sokan mondják, hogy menjenek ismerkedni a kutyákkal, pontosan azért, hogy meg tudja ítélni a gazda, hogy ő együtt tud velük utána együtt tudnak élni. Én szorgalmazom ezt, nálunk ez nagyon bejött, hogy eljönnek egyszer vagy kétszer meglátogatni a kutyát. Nyilván van olyan helyzet, amikor ez nem kivitelezhető. Nekem kettő örökbefogadattam van, teljesen jól meg vagyok velük, az egyik az eléggé súlyos volt, mert szeparációs szorongása is volt, illetve félelem agresszív. A mai napig már ő 6 éves, nála ezt mindent leküzdöttünk, úgyhogy teljesen működőképes. Nem mondom, hogy tökéletes, de aki egy kicsit is foglalkozik egy kutyával, az örökbefogadott kutya is lehet, teljes értékű kutya.
Igen, hát ugye az, hogy ki adhat örökbe, az is egy kérdés. Igen. Ennek vannak szabályai,
igen.
Jogszabályi, illetve szokás szabályai is.
Igen.
Általában az adhat örökbe, ugye, aki hivatalosan bejegyzett szervezet.
Így van. Hivatalosan bejegyzett szervezetek adnak örökbe. Egy civil az lemondó nyilatkozattal adhat át kutyát, ugyanúgy, mint hogyha én civilként lemondanék egy kutyáról. Így tudja a kutyát örökbe adni. Az a baj igazából, hogy ez sincs nagyon ellenőrizve. Ugye, amikor egy kutyát a jófogáson felraknak meghirdetni, az már nem örökbefogadás. Függetlenül attól, hogy ingyen van, az se örökbefogadás. és egy csomószor ugye nem is ellenőrizhető helyre kerül a kutya. A szervezeteknél viszont ezekre nagyon adnak. Én nagyon sok civillel is együtt dolgozom, ők is mindezekre azért figyelnek.
Igen, hát, és ugye a másik nagy kérdés az, hogy amikor egy kutyát én örökbe fogadok, ugye elmondtad, hogy vannak bizonyos kételyek az emberben, hogy vajon ez milyen lesz, vajon hogy fog összejönni. Ugye a legtöbb örökbeadó az ragaszkodik ahhoz, hogy igenis előtte egyszer-kétszer elmenni, elvinni, sétálni a kutyát, megnézni, hogy hogy alkalmazkodik a kutya a gazdájához, a gazdi hogy alkalmazkodik a kutyának az esetleges szélsőséges megnyilvánulásaihoz, vagy akár a bohém életviteléhez, mert láttam én már olyat, aki meg volt róla győződve, hogy ő Golden Retriever-t akar, aztán amikor kiderült, hogy az egy ugrálós fajta, akkor azt mondta, hogy hát biztos, hát nem tudom. És hát ugye még egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt a kutyusok vajon hogy veszik le? Tehát, hogy nem tudom, én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy szerinted egy kutya azt fel tudja fogni, hogy ő csak ideiglenesen van valakinél?
Talán én azt mondom, hogy igen. Attól függ, hogy meddig. Nagyon divatba jött most az ideiglenes befogadás. Nem is az, hogy divatba jött, hanem szükség van rájuk. Nagyon sok kutya nem bírja a menhelyet, nem bírja a bezártságot. Talán annál egy fokkal jobb, ha ideiglenes gazdánál van. Kérdés itt mindig az idő. Én ideiglenes befogadóként indultam mind a két kutyámnál. Én nem tudtam megválni tőlük még 2-3 hónap után se. Szerintem, hogyha egy kutya 1 év, 2 év, több évig van egy ideiglenes befogadónál, igen, én szerintem ezt meg fogja érezni. És nem tudom, hogy ez jó-e neki, én szerintem ez már nem jó.
Hát igen, mert van bennük egy megszokás, ugye bekerülnek igen. Egy új környezetbe, az új környezethez alkalmazkodnak, bekerülnek akár egy falkába, ugye, mert hát azért neked is 3 kutyád van, tehát ott az már egy falka, de hogyha csak egy kutya van, akkor is tudomásul kell venni, hogy nem ők az igen. Elsődlegesek, tehát egy ilyen nagyobb egóval rendelkező kutyánál, ugye azért az egy kicsit, hogy mondjam, bizonyos bonyodalmakkal jár, tehát gondolok én arra, hogy én például találtam egy spánielt egyszer, egy öreg spániel lánykát, hazavittem, mert mit csináljak vele, nem hagyom a patakparton az útszélén. Próbáltam a gazdáját megkeresni, senki nem jelentkezett, csip persze nem volt benne, viszonylag ápoltnak látszott, aztán kiderült, hogy ez csak a látszat, mert tele toklásszal, kullancsal, bogáncsal, törött lábbal, és valami iszonyat bélgyulladással, amitől 2 héten keresztül naponta voltam az orvoshoz. Az első alkalommal azt mondta az orvos, hogy nem is kért érte semmit. Pünkösd vasárnap délbe beállítottam az orvoshoz egy ilyen fél hullas pániellel. Semmit nem kér, nem fog megmaradni. Megmaradt. Akkora egója volt, hogy a 35 kilós naucert úgy dominálta le, ahogy akarta. Mondjuk ő nem hagyta. Tehát ebből adódott a konfliktus. Az ilyen helyzeteknél, amikor alkalmazkodni kell valakihez, akkor az ilyen... Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha hazaviszek egy örökbefogadott kutyát. Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy második, harmadik kutyának hazavisznek egy úgymond könnyebbnek látszó kutyát. Tehát például most mondok valamit, egy Yorkit. De hát ezt tudomásul kell venni, hogy ahhoz képest, hogy ő pici, ő egy terrier. Tehát egy terrierben viszont benne van a terriervér, az nem fogja magát hagyni. Max hanyat vágja, hogyha nagyon rámorognak, de igazándiból nem fogja magát hagyni. Úgyhogy ezek az ideiglenes befogadók, ezek nagyon jók, nálam is volt néhány jószág. Igazándiból ez az egy spániel volt, aki végül is nálam maradt. Őt én kísértem el egész az út végéig. A szívem megszakadt tőle, pedig akkor csak 3 éve volt nálam. Nagyon-nagyon nehéz elválni akár egy talált kutyától is. Főleg, hogyha ha valaki örökbefogadja. És hát ugye az örökbefogadásnak van egy másik változata is, ami nem feltétlenül egy fizikai kapcsolatot jelent a kutyával, ez a virtuális örökbefogadás, ami egyre elterjedtebb a neten. Egyre több állatotthon próbálkozik ezzel a lehetőséggel. Ez tulajdonképpen arról szól, ugye, hogy támogatok egy kutyát, akár élelmiszerrel, akár pénzzel, bármilyen módon, és ezáltal virtuális örökbefogadóvá válok. Ilyen azt hiszem az állatkertben is van egyébként.
Van ilyen, igen.
Tehát, hogy nem feltétlenül kell elmenni és lesikálni az elefánt talpát, hanem pénzadományokkal tudom őket támogatni. Ez létezik a házi kedvencek vonatkozásában is. én ezt megmondom őszintén, hogy én ezt amikor láttam először, akkor én ezt úgy gondoltam, hogy ez nem működik. De aztán én úgy láttam, hogy igen, te neked mi a véleményed?
Én követek olyan oldalakat, ahol ez nagyon jól működik. Igazából ez ott mutatkozik meg, hogyha valakinek folyamatos támogatója van egy állatkának, akkor azért az talán úgy mondjam, hogy valamit levesz a tartójának, a menhelynek, a válláról, mert ugye azt az összeget, ugye nyilván más is részesül belőle, de például egy oltásnál, egy balesetnél általában a virtuális, vagy az örökbefogadó, virtuálisan örökbefogadó szülő azért ezt szokta nekik fizetni. Az oltást majdnem mindig kifizetik, illetve magához a táplálkozáshoz szoktak hozzájárulni. Van, ahol megvan szabva, például a havi összeg általában, hogy mondjuk 5000 forint, amit fizetnek. Az szerintem még egy olyan összeg, amit egy virtuális örökbefogadó ki is tud fizetni. Hogyha már nem lehet kutyám, akkor legalább támogassak ezzel egy állatkát, vagy ugyanúgy a cicánál is. Talán igazából segítség annak, akinél van ez a kutya. Nyilván, hogyha utána ő örökbe adható, vagy örökbe megy, gazdit talál, akkor meg esetleg tud egy másik kutyust választani.
De ez végül is, aki a virtuális örökbe fogadó, annak is valamiféle lelki
hogyne, igen, mert gondoskodik egy kutyusról. Igen. Tehát megvan az, hogy hú, akkor neki most kell utalnom a pénzt, mert hogy akkor ezzel is hozzájárulok, hogy neki valamilyen szinten jobb legyen ott a menhelyen. Igen, ez olyan megnyugvás, hogy ha már nekem nem is lehet, nem fér bele az időmben, tudok segíteni esetleg egy olyan állatkán, aki nekem szimpatikus vagy tetszik, vagy szeretném esetleg örökbe fogadni, mert ő bejönne, de most nem megy.
Igen, és hát nagyon sokan vannak a virtuális örökbefogadók közül, akik pont azért lettek virtuális örökbefogadók, mert ténylegesen valamilyen ok miatt, akár a mozgássérültségük miatt, vagy akár bármiféle hasonló dolog miatt, ugye képtelenek lennének arra a napi rutinra, amire egyébként egy egészséges ember képes. És itt fölmerül az is, ugye az örökbefogadásnál, hogy vajon a sérült állatok örökbefogadása az vajon mennyivel másabb, mint egy egészségesé.
Hát nagyobb felelősség azért. Nagyon kevés még mindig külföldön sokkal többen fogadnak sérült állatot örökbe. Vannak olyan országok, ahol kimondottan nagy ennek az aránya. Valahogy úgy szeretnek a rászorultakról gondoskodni. Vannak olyan emberek, akik így kimondottan arra teszik fel az életüket, hogy elhivatottan most egy sérült állatot gondozzak. Főleg, aki így igazából úgy engedheti meg magának, hogy minden luxust, kényelmet biztosít annak a kutyának. Nagyon klasszul tudnak működni protézissel, kocsival. Ugye sokan mondják, hogy egy sérült állat már nem állat, le kell altatni. Azt ugyan miért? Tehát ezt se tudtam itt soha elfogadni, mert azért, mert egy állat sérült, attól ugyanúgy teljes életet élhet. Nagyon klassz kisegítő dolgok vannak már, amikkel ugyanúgy működhet, mint egy teljesen egészséges kutya. Én úgy vagyok vele, hogy amíg nincsenek fájdalmai, teljes értékű életet él, addig neki is ugyanúgy meg kell adni a lehetőséget. Ugye ezt így minden figyelembe véve, hogyha egy ember egy sérült kutyát fogad örökbe, nyilván ott van, hogy esetleg nem tudja tartani a székletét, vizeletét, azt külön ápolnia kell, pelenkázni esetleg. Tehát plusz-plusz feladatok vannak vele, van, amelyiknek külön étkezést kell biztosítani. Ezt neki saját magának kell felmérnie, hogy belefér-e egyáltalán így az életébe. Illetve ugye, hogy olyan kötöttség, hogy például nyaralni is csak úgy tud menni, hogy ő viszont mindig viszi a kutyát magával, mert nagyon-nagyon kevés. Én eddig egyetlen egy panzióról hallottam, ahol fogadnak sérült, ilyen mértékben sérült kutyát például, akit pelenkázni kell.
Igen, és hát vannak olyan sérült kutyák, mint például akik vakok esetleg, vagy süketek, akiknek egész egyszerűen képtelenség lenne akár csak elmagyarázni, megértetni is azt, hogy most pedig 2 hétig nem leszek melletted. Ő, nekem az előző kutyám, aki már sajnos nincs meg, ő vak volt, megvakult 6 éves korára teljesen. Ez a 90-es évek végén volt, amikor senki nem értette, hogy én egy vak kutyát miért tartok még mindig. Pontosan, ahogy te mondtad, mindenki arra próbált rábeszélni, hogy le kell oltani, mert ez már nem teljes értékű, ez már nem kutya, ez már csak úgy van. Én nem tudom, a fiam imádta ezt a kutyát, én is oda voltam tőle, bármikor rábíztam a fiamat, meg a gyereket, tehát oda-vissza őket egymásra, tökéletesen működött. Annyi volt, hogy sokkal jobban oda kellett rá figyelni. Igen. Tehát nem lehetett a lakást átrendezni hetente, az ajtókat úgy állítottuk be, hogy levettük az ajtókat, ugye, hogy ne csapódjon a kutya fejére, nagy levelű növényeket raktunk olyan helyekre, ahol sérülés veszély volt, illetve hát az utcán is úgy közlekedtünk, hogy mindenképpen sokkal szorosabb pórázon, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal engedelmesebb is volt a kutya. Tehát olyan szinten megbízott bennem, hogy ha azt mondtam neki egy buszra felszállásnál, hogy na, akkor fölugrik, és abban a pillanatban ugrott. Tehát ő nem gondolkodott azon, hogy most van-e előtte ajtó, vagy be van csukva, vagy micsoda. Ő ezt megcsinálta, amit én kértem tőle. De egy eleve sérült állatot örökbe fogadni, az hatalmas felelősség. Őt nem lehet már utána letenni. Tehát nem lehet odaadni másnak, hogy bocs, mégse kell, mert én mégsem bírom. Az az állat onnantól kezdve még jobban sérül, akkor már lelkileg is. És egyébként én saját szememmel láttam olyan állatot például, aki örökbefogadása után egy pici kis csivava volt, kölyök korában gyerekektől vette el a tulajdonosa, az későbbi tulajdonosa, gyerekek fociztak a kutyával. Na most hát ez ő volt a labda. Tehát ilyenkor nagyon-nagyon sérül a gerince, főleg a pici jószágnak, meg is sérült, 3 éves korában egyszer csak lebénult a kutya egyik perccel a másikra. Teljes depressziós volt a jószág, majd valahonnan eszkábáltak neki egy kis kocsit, és azt vettük észre, hogy Szotyika úgy szalad, mint a nyúl, gyorsabban ment, mint a többi kutya 4 lábon. És imádta, visszakapta az életét, boldog volt, eszébe nem jutott a gazdájának, hogy letegye bárhova. Holott volt neki még 2 másik. Úgyhogy itt az örökbefogadással kapcsolatban tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy mindenki arra nagyon-nagyon figyeljen oda, hogy csak szervezettől fogadhat örökbe kutyát. Ha magánszemélytől fogadna örökbe, a magánszemély úgy adhat örökbe kutyát, hogy lemond a kutyáról, de akkor igazolnia kell, hogy a saját tulajdona az az ország, mert a szomszéd kutyáját nem fogom én örökbe adni, tehát azt ki van csukva. Erre jó a csíprendszer, ugye? A csíprendszer egy központi adatbázison keresztül megmutatja, hogy annak a kutyának kik voltak az előző gazdái, oda föl van jegyezve. Jó esetben, ugye, hogyha az állatodvos veszi a fáradtságot, akkor följegyzi azt, hogy a kutyának milyen alapbetegségei vannak, milyen hiányosságai vannak, illetve hogy esetleges allergiákat, esetleges olyan problémákat, amiket a következő tulajdonosnak, vagy akár, hogyha esetleg elveszik a kutya, vagy valami történik vele, akkor megtalálónak tudnia kell. Úgyhogy én az örökbefogadásról azt gondolom, hogy szinte majdnem mindent elmondtunk. Aki szeretne örökbefogadni állatot, rengeteg állatmenhely van. Az, hogy mi a különbség az állatmenhely, meg az állatotthon, illetve az ebb-telep között, erről is fogunk majd beszélni. Egyelőre most úgy gondolom, hogy akár virtuálisan, akár valóságosan fogadjatok örökbe állatot, mert nagyon-nagyon hálásak és nagyon kedvesek. Úgyhogy ennyit szerettünk volna ebbe az adásba. Legközelebb majd folytatjuk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket.
Köszönjük a figyelmeteket. Találkozunk.
Sziasztok.